folytatjuk Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Rengeteg mindenről beszéltünk itt a kínai nagy találkozásokkal kapcsolatban. Volt ugye a Sanghaj Együttműködési Szervezet tanácskozása, aztán az úgynevezett győzelmi parádia, 80. évfordulója a II. Világháború lezárásának, és hát arról mondjuk kevesebbet beszéltünk még, vagy még azt nem érintettük, hogy van ugye egyfajta összekapaszkodás, talán a vámok miatt is, az amerikai vámok miatt is, Kína, India és Oroszország között, de vajon megvan ez az összekapaszkodás, ha más nem az orosz-ukrán háború és az orosz fenyegetettség miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Ez javult az elmúlt időszakban ön szerint, vagy ez ugyanott áll, mint amikor februárban átvette, vagy januárban átvette a hatalmat Donald Trump?
Február óta annyi változott, hogy ez továbbra is megvan, ez az együttműködés Amerika és Európa között. Februárban hatalmas kétségek voltak az iránt, hogy vajon az új amerikai adminisztráció mit is fog csinálni a jövőben. Ugye voltak olyanok, akik azt mondták, hogy úgy ott fogja hagyni ezt az egész háborút, csapot, papot maga mögött fog hagyni, hogy nyoma se marad. Ez nem valósult meg. Tehát az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát. Más kérdés, hogy a Trumpnak a transzakcionális politikájába illeszkedően, illetve ugye ő mindent üzleti szemmel is néz, nem csak stratégiai szemmel, tehát ő a bevételeket is figyeli. Egy olyan megoldást sikerült az európaiak tulajdonképpen torkán lenyomnia Trumpnak, hogy továbbra is támogatja fegyverekkel Ukrajnát, ugyanakkor ezeket a fegyvereket az európaiak vásárolják meg, tehát európai pénzen fogja támogatni Ukrajnát. De persze, ugye Ukrajna támogatásának csak egy része maguk a fegyverek. Legalább ennyire fontos az információs támogatás. Tehát az amerikai hírszerzési, felderítési információknak a megosztása, az legalább annyira fontos, mint maguknak a fegyvereknek az átadása. Egy csomó fegyvert ezek nélkül, az információk nélkül lehetetlenség használni. Úgyhogy volt egy pillanat, ugye a híres fehérházi Zelenszky találkozó után, amikor egy nagyon rövid időre föl is függesztették az információs támogatást. Az oroszok mindjárt vissza is foglalták a Kurszki régiónak a nagy részét, amit ugye előtte az ukránok elfoglaltak tőlük. Tehát ez nagyon súlyosan érinti az ukrán felet, hogyha ez bekövetkezik. Ezért is van az egyébként, hogy az amerikaiaknak sokkal nagyobb befolyásuk van az ukrán politika fölött, mint az európaiaknak. Az európaiak persze öntik Ukrajnába a pénzt, adják a fegyvereket, de ilyen precíz hírszerzési információkkal csak nagyon limitáltan rendelkeznek, tehát ilyet nem igazán tudnak adni.
Mindig két hetet mond Donald Trump, amikor arról kérdezik, hogy mikor lesz már valamiféle erőteljesebb lépés Oroszországgal szemben, mert nagyon úgy tűnik, hogy az alaszkai csúcs találkozó Vlagyimir Putyinnal hát nem azt hozta, amit várt, ha várt persze ettől valami átütő dolgot Ukrajnával kapcsolatban, de valahogy sosem meri meglépni, még ilyen másodlagos jellegű szankciók formájában sem, sőt, igazából egyelőre hivatalosan távolsági fegyvereknek a esetleges odaadását vagy eladását sem láttuk Ukrajna számára. Lesz egy pont ön szerint, amikor azért mégiscsak valamit lépnie kell az amerikai elnöknek, ha más nem hitelességi szempontból?
Szerintem más zajlik itt, mint ami látszik. ugye egyfelől politikai kommunikáció szintjén nyilván minden politikus egy kényszerhelyzetben van, tehát bármikor találkozó van, ott eredményeket kell felmutatni, és akkor odaáll a mikrofonok elé, és elmondja, hogy miért volt fontos ez a találkozó, és mekkora hatalmas előrelépés történt. De egyáltalán nem biztos, hogy erről szólt maga az a találkozó. Én régóta azt gondolom, hogy tekintve, hogy mind a két fél, úgy értem az ukrán is és az orosz is, más módon, de azért alapvetően már fáradnak. Ugye egy ilyen rendkívül intenzív háborút évek hosszú során keresztül nem lehet úgy vívni, hogy közben, mintha mi se történt volna, az ne hagyjon nyomot az adott országon. Ugye Oroszországon alapvetően inkább gazdaságilag hagyott nyomot. Ukrajnában alapvetően persze gazdaságilag is, de ugye a saját méretükhöz képest ők sokkal nagyobb veszteségeket szenvedtek el élőerőben, illetve azok, akik elmenekültek az országból, ugye lecsökkent a létszám. Az ilyen erőforrásaik csökkentek le. Most meggyőződésem, hogy az oroszok jelen pillanatban, ugye most szeptember eleje van, még tart a nyári harci szezon, de ez a meteorológia változásával, ahogy beköszönt az ősz, és azon a vidéken elkezd zuhogni az eső, egy idő után teljesen lehetetlenné válik mindenféle offenzíva a terepen. Egész egyszerűen azért, mert mindenki a sárba fullad. Úgyhogy a természetes módon meg szoktak állni ezek az offenzívák valamikor október, november során. De odáig az oroszok ezt ki akarják használni, hogy amikor elkezdődnek a tényleges, valós tárgyalások, és ezért mondom azt, hogy ennek a valószínűbb igazi időpontja az nem most van még, hanem majd valamikor októberben, novemberben, addigra minél jobb helyzetből tárgyalhassanak, minél nagyobb területet tudjanak megszerezni. Hogyha esetleg még sikerül Ukrajna katonai védelmét, és ebből következően politikai ellenálló képességét megtörni, az még jobb. Ez nem valószínű, hogy bekövetkezne. Ukrajna folyamatosan nyilván veszít és gyengül, de azért nem áll még az összeomlásnak a szélén. Tehát itt arról szól a dolog, hogy amikor majd tényleg elkezdünk tárgyalni, akkor jobb helyzetben legyünk. Szerintem ezt az amerikai fél is érti, és tulajdonképpen hallgatólagosan el is fogadta az oroszoknak. Nekem ez az olvasatom erről. És tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor részt vesz most ebben az időhúzásban. Ugyanakkor küld figyelmeztető jelzéseket is az orosz fél részére, hogy ezt azért a végtelenségig nem csinálhatja. Tehát például egy ilyen figyelmeztető jelzés volt, amikor 3350 darab meglehetősen nagy hatótávolságú légiindítású szárazföldi csapásmérő rakétáknak az átadását engedélyezte Ukrajna számára. Ez önmagában egy jelzés, hogy megtette az engedélyezést. Aztán majd jelzés lesz az, amikor ezeket el is kezdik leszállítani. Persze utána is a bevetéseknél szükség van amerikai engedélyre és amerikai célmegjelölésre, tehát információkra, hírszerzési információkra. Ezt majd mindig fogja tudni alkalmazni a tárgyalások során, hogyha úgy érzi, hogy nyomást kell gyakorolnia egyik vagy másik félre. Ha az oroszokra kell nyomást gyakorolni, akkor az ukránoknak megadja ezeket az információkat, megadja ezeket a fegyvereket, hogyha az ukránokra kell nyomást gyakorolni, akkor meg majd megtagadja tőlük. Tehát gyakorlatilag a kezében tartja ennek a folyamatnak az irányítását, még akkor is, hogyha ez ebben a pillanatban lassúnak tűnik, az az értékelésem, hogy ez fel fog gyorsulni, majd az ősz folyamán.
Egyelőre megmondom őszintén, lehet, hogy nagyon nem vagyok túl pozitív ebben az értelemben, de nyomát nem látom annak, hogy lassulna az orosz és Ukrajna közötti konfliktus olyannyira, hogy múltkor kiszivárgott, persze aztán lehet, hogy kiszivárogtatták direkt ezt a képet, de direkt hiba volt, de a lényeg, hogy volt egy értekezlete az orosz vezérkari főnöknek, Valerij Gerasimovnak, amin nem olyan térkép volt, ami a négy ukrán megyét tartalmazta, amit Oroszország de facto magának követel, hanem már hat megyét, amiben már benne volt például Odessa nagyváros is, és gyakorlatilag azon a térképen Ukrajna teljesen el volt már zárva bármiféle fekete-tengeri part szakasztól. Ezt utólag nem is cáfolták, sőt ráerősítettek az oroszok jó szokás szerint. Ez inkább tárgyalási taktika, vagy lehet, hogy menet közben még éhesebbé vált az orosz politikai vezetés?
Nem, mert ez teljesen egyértelmű, ez üzenet. Ugye üzenet Ukrajna felé, hogy tessék tárgyalni, ellenkező esetben még többet akarunk majd elfoglalni belőletek, tehát jobban jártok, ha inkább most megadjátok nekünk, amit kérünk, mint hogyha vártok, mert az idő az nem a ti oldalatokon van. Egyébként ebben van igazság, tehát az idő nem az ukrán oldalon van. Most más kérdés, hogy speciál Odesszát nem olyan egyszerű elfoglalni, tehát jelen pillanatban, hogyha ma Putyin úgy döntene, hogy Odesszát el kell foglalni, akkor erre az orosz hadsereg képtelen lenne. Ugye ehhez képest egy sokkal egyszerűbb célpontot, most éppen Pokrovszk körül folynak a harcok, ezt is hónapok óta próbálják bekeríteni, még az ostrom igazándiból el se kezdődött, de ha elkezdődik, az is sokáig fog tartani. Most ehhez képest Odesszánál vagy partra kellene szállni a Fekete-tenger felől, afelől a Fekete-tenger felől, ahonnan az oroszok kiszorultak a nyugati medencéjéből, és tulajdonképpen csak a keleti medencéjében tudnak hajózni, vagy pedig ugye át kéne kelni a folyón, és szárazföld felől megtámadni, de arra sem képesek. Tehát ezek jelen pillanatban irracionálisak, de arra jók, hogy az ukránok felé jelzést küldjenek, hogy tessék megadni nekünk azt, amit most kérünk, mert ha nem, akkor később majd többet fogunk.
Diplomáciai szempontból, vagy nevezzük úgy, hogy diplomáciai froclizás szempontjából két dolog volt. Még az egyik, hogy az orosz elnök Kijevbe hívta az ukrán elnöket, az ukrán elnök pedig, illetve fordítva, az orosz elnök Moszkvába hívta az ukrán vezetőt, az ukrán vezető pedig Kijevbe az oroszt.
Persze.
Nyilvánvaló, hogy egyikük sem fog elmenni a másik fővárosába ebben a helyzetben, de továbbra sem tűnik úgy, hogy megegyeznének, vagy legalábbis elkezdenének tárgyalni egy semleges helyszínről, akkor ez is leginkább legkorábban ősz vége, tél eleje felé?
Igen, szerintem igen. Ugye arról van szó, hogy egyik fél sincsen abban a helyzetben, hogy azt mondhassa elsősorban az amerikaiaknak, hogy én ugyan nem fogok tárgyalni, hanem a végső győzelemig harcolok. Ez nem kérdés, tehát ezt nem tehetik meg. Ezért mind a két fél úgy tesz, mintha tárgyalni akarna, és ezért ilyen konstruktívnak tűnő javaslatokat tesz, amin aztán csámcsog a sajtó egy hétig. Egyébként az egésznek a célja az volt, hogy a másik felet abba a helyzetbe hozni, hogy nemet kelljen mondani, és gyakorlatilag őt lehet majd bemutatni, mint a békebontót. Ez a játék folyik köztük. Az teljesen világos volt, hogy ezek az elnöki szintű tárgyalások se nem Moszkvában lesznek, se nem Kijevben lesznek, hanem valami harmadik semleges helyszínen. Ugye szóba került itt Isztambul, szóba került Szaúd-Arábia, szóba került Bécs, még Budapest is szóba került. Ezt ebben a pillanatban nem lehet tudni, de egyébként nem is annyira fontos ez. Ugye a tartalom lesz-e fontos, illetve hogy Amerika, illetve az amerikai elnök a saját befolyásának teljes súlyát latba vesse, amikor majd tényleg ennek eljön az ideje, és mondom, remélhetőleg ez ősszel el fog jönni, ami nincs olyan messze már, ugye, ha belegondolunk, ez másfél-két hónap.
Így összegzésként, mert ugye a kiinduló pontja a beszélgetésünknek az a pekingi győzelmi parádé volt, illetve a Shanghai Együttműködési Szervezetnek a tanácskozása. Nagyon rossz üzenet, vagy nagyon negatív üzenet lehet az, hogyha nem lesz itt előbb-utóbb orosz-ukrán béke, vagy legalább egy tűzszünet? Arra gondolok, hogy ez azt jelenti, hogy a másik, az erősebb fél bármelyik két ország vitájában jobban felhatalmazottnak érezheti magát a katonai megoldásokra, vagy ön szerint nincs ilyen hatása az orosz-ukrán háborúnak?
Hát ugye minden háborúnak van ilyen hatása. Az a helyzet, hogy a történelem az abból áll, hogy az erősebb fél az rákényszeríti a gyengébb felet vagy feleket a saját akaratának az elfogadására. Ezt vagy katonai eszközökkel teszi, vagy egyéb diplomáciai eszközökkel. Tehát szerintem ez nem, hogy is mondjam, csak különbözik a történelem eddigi tapasztalataitól. Az, hogyha nem lesz megoldás, az sokaknak rossz hír, ugye elsősorban azoknak a katonáknak, akik ebből következően meg fognak halni a háború további részében, de másoknak is rossz hír. Rossz hír lenne az Egyesült Államoknak, mert nem tud kikeveredni ebből, és nem tud koncentrálni Kínára, amire persze szeretne. Rossz hír az európaiaknak, mert számukra ez a háború, ez rendkívül rossz gazdasági következményekkel jár. Nem csak az olcsó energiáknak az eltűnése és az energiaárak megnövekedése miatt, hanem az infláció növekedése miatt is, illetve számtalan egyéb okból piacok eltűnése miatt, tehát rossz az európai gazdaságoknak is. Akinek tulajdonképpen ez nem annyira rossz, az Kína. Kína messze van ettől, és alapvetően nem érinti a hagyományos, legfontosabb export piacait. Persze hosszú távon az európaiaknak a gyengülése, szegényedése az Kínának se jó, mert az egyik felvevő piaca gyengül meg. Ezért mondom, hogy csak időkérdése, hogy ez tulajdonképpen mindenkinek az legyen az érdeke, hogy ezt a háborút le kell zárni.
Így végső kérdésként, ha mondjuk nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország szája íze szerint zárul a háború, tehát nem azt mondom, hogy egy teljes ukrán kapitulációval, de valami hasonlót kell elfogadni, tehát a négy megye elvesztését, vagy akár még többet, akkor Kína feljogosítva, vagy felbátorodhat ezen, és megpróbálhatja katonai eszközökkel elintézni a tájváni kérdést, vagy ez nem ettől függ, majd inkább attól függ, hogy épp mit érez majd az Egyesült Államok részéről?
Szerintem ez nem ettől függ. Ugye számtalan vannak hasonlóságok is, meg érdemes a tanulságait ennek a háborúnak levonni, de számtalan különbség is van. Ugye például ugye a legszembetűnőbb különbség, hogy ez a háború, ez egy szárazföldi jellegű háború, az pedig egy alapvetően haditengerészeti és légi háború lenne. Tehát nem lehet egy az egyben a katonai tapasztalatokat megfeleltetni. Másrészt, ugye, hogyha ha egy valamilyen kompromisszummal ér véget ez a háború, és az azért elég világos, hogy valamilyen kompromisszummal fog véget érni, hiszen se az oroszok, se az ukránok a maximális céljaikat nem tudják elérni. Az orosz maximális cél az lett volna, hogy rendszerváltást elérni Ukrajnában, és Ukrajnát a nyugattól elfordítani, és kvázi egy orosz vazallus állammá tenni, hasonlóan, mint Belarus. az azért látszik, hogy ezt a céljukat az oroszok nem tudják elérni. Bizonyos átterveztek, és most már csak bizonyos területeket akarnak megszerezni. Az a kérdés csak, hogy mekkora területeket tudnak megszerezni, ugye még ezt a 4+1, ugye Kríma plusz egy, tehát ezt a 4 megyét sem tud, a 4-ből egyet majdnem teljes egészében megszálltak, de a többit sem tudják, és egyébként a legutolsó hírek szerint sokkal reálisabb az, hogy a 4-ből csak 2 akarnak igazán teljes egészében megszerezni, a maradék 2 Herszont és Zaporozsiát tulajdonképpen a mostani frontvonal mentén föl is adnák a maradék résznek a megszerzését. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet egy az egyben átfordítani egy kínai-tajvani viszonyra. Tehát az, hogy az oroszok egy kompromisszumot kénytelenek kötni, illetve az másik oldal az ukránok egy kompromisszumot kénytelenek kötni, mindezt amerikai segítséggel vagy nyomásra, és ezért területi koncessziókat tesznek egymásnak, ez szerintem nagyon nehéz egy az egyben lefordítani arra, hogy akkor Kína is tulajdonképpen ugyanezt próbálja majd eljátszani Tajvannal szemben. Teljesen mások a földrajzi viszonyok, de a történelmi viszonyok is teljesen mások.
Hát talán a gazdasági lehetséges viszonyok, mert Igen. Annak különböző számítások, ami szerint ez a világgazdaságnak borzalmas lenne egy ilyen jellegű konfliktus. Siklósi Péterrel beszéltünk, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Köszönjük, hogy bent volt, egy meg máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, ezt az interjút visszahallgathatják a trendfm.hu oldalán. További jó rádiózást!